Köszöntök én is mindenkit szeretettel, és csak emlékeztetőleg mondom, hogy benne vagyunk egy sorozatban, ami a vezetés sorozat. Részben a jelenlegi vezetőknek szóló, részben a leendő vezetőknek szóló, részben pedig a gyülekezetnek szóló üzenetekkel. Ebből a sorozatban kaptam én ezt az igét, amit most szeretnék felolvasni a Római Levél 15. részből az első 6 verset. Így szól az ige, Róma 15:1-6. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én rám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Imádkozzunk! Mennyi Atyám, köszönöm neked, hogy te vagy az ige forrása, és köszönjük, hogy az Úr Jézusba kapunk mi mindent, az üzenetet is, és kérünk, hogy a Szentlélek által áradj ki közöttünk, és szólj mindenki ez, aki itt van. Az Úr Jézus nevében. Amen. Hát talán furcsa, hogy én prédikálok itt az erősekről, de talán a másik kategória jobban illik rám, de rájöttem, ahogy így tanulmányoztam ezt az igét, hogy nem baj, hogy ez így van, most majd megértitek, hogy miért. A húsleveshez szoktam tenni egy olyan fűszert, amit úgy hívnak, hogy erős pista. Bizonyára sokan ismeritek. Piros és erős, és utána lángol az ember lehelete. És az jutott eszembe, hogy amikor mi emberek, akár a gyülekezetben, akár máshol erősek akarunk lenni, akkor kicsit ilyen erős pistásak vagyunk, hogy lángol a leheletünk. Vagy éppen a másiké, akihez szólunk. De Isten ereje az más természetű. Isten ereje olyan, hogy az legalul kezdi. És Isten ereje legelőször a gyengéket fogja megkeresni. És utoljára az erőseket. Szeretnék hozni az Ószövetségből két példát, akik ilyen erős pistának gondolták magukat, és hogy milyen véget ért a szolgálatuk, vagy az uralmuk. Két királyról van szó, az egyik az Dávidnak az a fia, akit úgy hívtak, hogy Absalom. Ő egy erős legény volt, meg jóképű, meg olyan hosszú hajú, hogy híre volt, de abban is erős volt, hogy az ambíciói erősek voltak. És az ambícióival szerette volna az apját kitúrni a királyságból. És úgy gondolta, hogy jobb lenne, ha ő maga lenne a király, és ezt egy ilyen becserkésző taktikával oldotta meg, hogy kiment a városkapuhoz, és a kereskedőket egyesével megszólítva, azt mondta nekik, hogy ugye jó-jó ez a mostani dolog, de mennyivel jobb lenne, meg neked mennyivel jobb lenne, ha én lennék a király, mert adnék neked előjogokat, meg kedvezményeket. Mai szóval úgy mondhatnánk, hogy kampányolt. És nem csak közemberekből kampányolt, hanem szerzett magának egy hívet a papok közül is, mert ugye akkoriban a királysághoz kellett egy pap, aki fölkeni, meg kellett egy katonatiszt, aki mögött valamiféle katonaság is áll. és szerzett magának papot is, szerzett magának katonát is, meg katonaságot is szerzett, olyannyira, hogy nőtt a hatalma, és Dávidot hiába figyelmeztették, hogy a fiad ellenet készül, Dávid apai elfogultságából kiindulva nem vette ezt annyira komolyan eleinte. Aztán beindult a hadjárat, és elűzték Dávidot, illetve hát Dávid elmenekült onnan, mert nem akart a saját fia ellen harcolni. Érdekes, hogy az apa nem akart a fia ellen harcolni, a fiú akart az apa ellen harcolni, és üldözte az apját, és szívesen meg is ölte volna, mert akkor érezte volna magát biztonságban, ha már nincs az apja. És az az érdekes, hogy Dávidban néha megjelenik Jézus Krisztus természete. Az önfeladásnak olyan szintjét képes néha bemutatni, amit csak Krisztus tudott. Mert hagyta ezeket a folyamatokat, és nem gondolt, hogy ebből nagy baj lesz, és valahogy egyszer csak megfordult benne is a dolog, és az ő hadseregével, az ő papjával, az ő katonatisztjével ellen hadjáratot indított, és akkor már, amikor Joábot kiküldi, akkor azt mondja, hogy érezte, hogy most már ők fognak nyerni, mert azért Dávid tapasztalt harcos volt, és mondta, hogy győzhetünk, győzhetünk, de a fiút azt kíméld meg. Az egész hadsereg tudta ezt, hogy a fiút azt meg kell kímélni. És nem így történt, mert Absalom ugye már, mikor menekülőben volt, egy erdőben a díszes hajánál fogva fönnakadt egy fán. Az összvér kiment alóla, és ott lógott ég és föld között, és hát egy kiszolgáltatott préda lett. Az arra jövő katonák szóltak Joábnak, Dávid parancsnokának, aki nem hagyta ki ezt az alkalmat. És hiába figyelmeztették, hogy azt mondta Dávid, hogy nem szabad megölni a fiút, de ő megölte, el is temette rögtön. És utána, amikor visszamennek, akkor nincs győzelmi mámor, hanem siratás. Olyannyira, hogy Dávid, ahogy siratja a fiát, már rászólnak, ez a Joáb szó rá, hogy ha ezt így folytatod, el fognak pártolni mellőled, és nem lesz királyság. Úgyhogy végül is megünneplik a győzelmet formálisan, de Dávid gyászolja azt, aki őt meg akart ölni, mert a fia volt. Hát igen, az egyik ez az erős Pista, aki a testi természeténél fogva erős, és szeretett volna király lenni, pedig nem volt még itt az ideje. És volt egy apa, aki meg királyként meg tudott halászkodni. Itt látjuk a vezetői viselkedés két alaptípusát. Aztán a másik, az már két generációval később, Salamon fia, aki Roboám volt, és ő lett a király. És amikor újdonsült király lett, akkor jött egy küldettség, és azt kérték tőle, hogy hát hadd ne legyen már ilyen erős a sarc, vagyis az adó, mert egyszerűen nem győzzük. És Roboám tanácsot kér öregektől, fiataloktól, az öregek azt tanácsolták, hogy kíméld őket, és akkor a híveid lesznek. A fiatalok azt tanácsolták, hogy még keményebben kell velük bánni, majd akkor megtanulják, hogy ki a király. És Roboám elfogadta a fiatalok tanácsát, és még keményebb sarcot vetett ki, és mi lett ennek a végeredménye, hogy elveszített 10 törzset a 12-ből. Mert a saját erejében bízott. Abba bízott, hogy az, hogy ő király, az elég. nem tudta, hogy a tekintély az nem, a, nem csak attól van, hogy valakit kineveznek vezetővé. Hogy a tekintély mögött ott kell állni egy hiteles életnek, és ott kell állni magának az Úrnak. Nem elég a jó képesség, nem elég a jó szervezőkészség, vagy jó adottságok valamire. Persze ezek is kellenek, de valójában Isten országában ez egy olyan eszköz, a képesség, amit lehet jóra is, meg rosszra is használni, nyilván Isten jóra akarja használni, de ahhoz a személynek meg kell hajolni. És aki Isten előtt nem hajlik meg, az nem lesz jó vezető. Az Új Szövetségből, hát először Jézus Krisztust úgy hozom példaként elétek, még amikor a földi testi voltába itt szolgált, hogy akkor milyen vezető volt. Mert hogy a mennybe ő király, azt tudjuk, de hogy a földön, hogy volt ő vezető. Hát úgy, hogy szolgált azok felé, a tanítványok felé, akik rá voltak bízva, úgyhogy ő gondoskodott arról, hogy legyen élelmiszerük, ő gondoskodott a tanításukról, ő gondoskodott a védelmükről. A védelmükre csak két példát szeretnék mondani. Az egyik az az, amikor szombaton kalász szedtek a tanítványok, mert éhesek voltak, és nem volt ennivaló, és Mózes törvénye megengedte, hogy annyit szedhetnek, amennyit megesznek, de el nem vihetnek belőle, és hát megtámadták őket, de nem azért, mert ettek, hanem azért, mert szombaton ettek. És hát ez halálos bűn volt az akkori Izraelben, és Jézus a védelmükre kell, és főhozza Dávid királyt példaként. Dávid megint előjárt ebben a dologban, mert Dávid is, amikor menekült, akkor a nóbi papokhoz, mikor bement, kapott a szent kenyerekből, pedig ő nem ehetett volna abból. Azokból a szent kenyerekből csak a papok ehettek, és Dávid nem volt pap. És mégis Isten ezt nem rótta föl neki, mert szükségbe volt, és Isten embere volt. És hát a tanítványokkal is ugyanez volt a helyzet, hogy szükségbe voltak, és Isten emberei voltak. És Jézus kivédte őket, mondván, hogy nagyobb van itt, mint a szombat. Hogy az emberfia a szombatnak is az ura. Meg hogy szabad szombaton jót cselekedni. Hát a gyógyításairól, meg csodáiról most nem is beszélek, hogy mennyire nem önmagáért tette ezeket. Nem reklámozta magát, akik jöttek hozzá, azért jöttek, mert híre ment. Ő nem tett ki cégtáblát, nem küldött reklámozó embereket, hogy járjanak előtte, ugye szendvics emberek akkor is mehettek volna, de nem mentek. Olyan volt, hogy a tanítványait előre küldte, de azok ott szolgáltak, azok nem reklámoztak, hanem szolgáltak. A reklámjuk az volt, hogy meggyógyultak a betegek. És ez vonzotta a tömeget. De nem engedte magát fényezni, sőt, még azt sem engedte meg, hogy kimondják róla azt, hogy Isten fia, azt sem engedte meg, hogy Mesiásnak nevezzék. Ha ezt tették, akkor elmenekült onnan. Később már nem, de eleinte még nem akarta, hogy ez tudva legyen. Az Úr Jézus úgy vezetett, hogy szolgált, és közben pedig leereszkedett az akkori társadalom alacsony rendűi közé. Timóteus gyengeségéről az elmúlt hetekben már hallottunk, ugye ő is egy visszafogott természetű, gyenge alkatú, de az Úr felé nagyon nyitott és jó szívű ember volt. És Pál apostol az erős, aki tényleg erős volt, ő meglátta benne mégis az Isten emberét, és képezte, és bátorította, és ha kellett, akkor emlékeztette, hogy van benned lelki ajándék, csak föl kellene gerjeszteni. Sokszor a vezetőnek csak ennyi a dolga. Emlékszem Géza bácsi annak idején, meg hát azóta Sámuel is, hogy meglátja valakibe, hogy mire képes. És olyat mond ki, amit ő maga se tudott magáról, hogy mire alkalmas. Ehhez is kell isteni vezetés. Valami fajta kijelentés. Timóteusnál azt láthatjuk, hogy az nem akadály, hogy valaki testileg vagy képzettségében nem különös. Isten országában gyengék is erősek lehetnek. Van is egy főszólítás valahol az Ószövetségben, hogy a gyenge is mondja, erős vagyok. Én nem tudom, hogy itt ül nekem a gyengék. Vagy csak erősek, vagy szerintem vegyesen. Minden gyülekezetben vegyesen ülnek erősek, meg gyengék, meg a kettő között mindenféle átmenet. Meg olyan is van, hogy egy dologban erős vagyok, 20 dologban meg gyenge. Van, aki 10 dologban erős, de 10 dologban gyenge. És például az egy külön művészet, hogy fölismerni, hogy most ebben én gyenge vagyok, ezért hagyom előre menni azt, aki ebben erős. Lehet, hogy a másik szituációban meg helycsere lesz. Isten országában a gyenge kap nagyobb tisztességet, még akkor is, ha gyenge. Az 1 Korintus 12, az ugyebár a két témáról szól, az egyik téma a lelki ajándékoké, a másik meg, ami rögtön utána jön, gondolom nem véletlenül, hogy a gyülekezet egységét hangsúlyozza. Mert a lelki ajándékok alkalmasak lennének arra, hogy feszültséget okozzanak azáltal, hogy én jobb vagyok, nekem több adatot. Hallottam már ilyet, aki azt hirdette, nem itt történt, egy másik helyen, hogy hát aki igazi házi csoportba akar jönni, az hozzám jön. És akkor, de tényleg voltak lelki ajándékai, tehát nem arról van szó, hogy ő ezt alap nélkül mondta, csak mégis kérkedésként hangzott. És hát annak is rossz vége lett. Szóval az 1 Korintus 12-ből, a 21-től 25-ig ezt mondja, nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Tehát van különbség a képességekben, meg a elhívásokban, meg sok mindenben, de Isten országában az nem ok arra, hogy valaki gőgösködjék. Hanem azért kapta, hogy oda menjen azokhoz, akik gyengék, és azokat tisztességben, vagy segítségben részesítse. Vagy előre engedje néha. És az is figyelmeztetés minden gyülekezeti tagnak, hogy nem lehet bárkire azt mondani, hogy hát te nem illesz ebbe a gyülekezetbe, vagy te rád nincs szükség. Mindenkire szükség van a gyülekezetbe, a gyülekezetet Isten hívta össze, nem mi. És ha ő ide hívott valakit, akkor milyen alapon mondotta azt, hogy nincs rá szükség? Szokták mondani, hogy a lánc az olyan erős, amilyen a leggyengébb láncszeme. Ha ezt most a gyülekezetre alkalmazzuk, akkor a gyülekezet olyan erős, mint a leggyengébb tagja. Tehát ha a láncot húzóképessé akarjuk tenni, akkor a leggyengébb tagokat kell táplálni, vagy erősíteni. És akkor lesz a gyülekezet is erős. Ezért mondta az alapige a római levélben, hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Ez részben úgy tűnik, hogy ilyen jótékonykodás, de valójában ez egy közös érdek. Az erőseknek is érdeke, hogy a gyülekezet ne szakadjon szét. Másrészt az Úr Jézus Krisztus mindig a gyengéknél van, és nem az erőseknél. Persze az erőseknél is, de ő jól látja a szívünket. Egyébként a hétköznapi életben szoktuk egy normális család, vagy egy normális társadalom alkalmazza ezt az elvet, mert ugye egy kisgyereknek, aki rászorul mindenre, nagyobb figyelmet adunk. És minél nagyobb az a gyerek, annál inkább csökken a figyelem. És mikor eléri a felnőtt kort, akkor szabadon lehet engedni. Erre mondják, hogy kirepül a fészekből. Attól még szerethetjük, de már nem szorul a gondoskodásunkra. Volt az ókorban egy társadalmi réteg, a spártai réteg, akik nem ezt az elvet vallották, hanem azt, hogy a gyengéket ki kell írtani, és akkor csak erősek leszünk. Ugye már a gyerekeket megölték, ha nem voltak elég életképesek, és gyanítom, hogy a társadalom egyéb gyengéit is könnyedén megölték. Tudjátok, mi ez? Vadállatság. Lehet, hogy a katonaságra jó az az elv, de az életre nézve ez egy vadállati társadalom, mert a természetben ez történik, hogy a gyengét megölik. És Isten nem akarja, hogy a gyülekezet, vagy akár a társadalom ilyen legyen. Ugye Hitlerről mondják, hogy ő is vallotta azt az elvet, hogy a gyenge elméjűeket, meg mindenki, aki már csak úgy fizikailag is, vagy akár, hogy gyenge, azt nyugodtan meg lehet ölni. Nem tudta, hogy maga alatt vágja ezzel a fát. Amellett, hogy gonosz és árt és öl, maga ellen is tett. A gyülekezet nem válhat ilyen vadállati társadalommal. Én tudom, hogy nem is tartunk itt, hála az Úrnak, csak mondom, hogy a szemléletmód, hogy én jobb vagyok, és akkor mindig én vagyok elő, te gyengébb vagy, te menj mindig hátra, ez nem feltétlen, vagy nem bibliai alapelv. A bibliai alapelv a gyülekezetben az, hogy a gyengéket erősíteni és nagyobb figyelembe részesíteni. Aztán ott volt ebbe az igébe az, hogy nem a magam kedvére tenni, hanem a másik kedvére tenni. Hát ahogy a saját házam táján söprögessek, a dicsőítésben ugye a dicséret vezetőnek megvan az a joga, hogy ő választ dalokat. És ha csak azokat a dalokat választja, amit ő szeret, akkor lehet, hogy árt a gyülekezetnek. Mert azt kell nézni, hogy egyrészt van a léleknek egy vezetése, másrészt pedig azt kell nézni, hogy a gyülekezetnek mi lenne jó. Hogy olyan énekek legyenek, ami őket erősíti. vagy észrevenni, hogy már unják az énekeket, most tanulni kellene egy másikat. Vagy éppen már most túl sok új éneket tanultunk, most egy kicsit ismételgetni kellene, amit tudunk. Ezek mind benne vannak abban, hogy figyelni. Emlékszem, hogy a dicsvezetőknek mindig mondják, hogy az Úrra kell figyelni, de láttam már olyan dicsvezetőt, aki fölfele nagyon figyelt, de a gyülekezetre nem. Ő extázisban volt, a gyülekezet meg józanul nézett. És nagyon fontos ennek az egyensúlyát megtanulni, hogy tényleg kell fölfele meg figyelni, de közben itt vagyok a Földön, és szolgálok egy népcsoportnak, aki a gyülekezet. Aztán a legnehezebb dolog mindenféle nyilvános szolgálata, nekem is itt, meg dicséretben is, meg még a bizonyságtevőknek is, hogy átlátszónak lenni. Mert van egy üzenet, amit át akarok adni, de ha csak engem láttok meg, akkor ja, akkor fölösleges volt az egész. Mint egy üveglapnak, olyan átlátszónak kell lenni. Ha az üveglapon festék van, akkor legfeljebb homályos foltokat látunk mögüle, de ha az üveglap tiszta, akkor átlátszó. Hogy Jézusra vagy Istenre úgy mutatni, hogy ne akadjon el a szolgálattevőn. Ezért mindig itt is egyensúlyt kell tartani, hogy lehet bátorítani a szolgálattevőt, de hízelegni neki nem. Mert amikor egy prédikátornak vagy egy zenésznek hízelegnek, akkor az egy csapda. Ugye hát sok prédikátor mondta, amikor neki hízelegtek, hogy igen, már valaki mondta ezt nekem. Igen, ki? Hát az ördög. Szóval a szolgálat az bármennyire furcsa, de nem önmegvalósítás. Pont, hogy az a célja, ami Jézusról megvan írva a Krisztus himnuszban, hogy megüresítette önmagát. Nehéz dolog úgy ideállni, hogy megüresíteni magamat. Mert nekem is vannak véleményeim, egyéniségem, stb. De hogy ne ez legyen itt a fő dolog, hanem az, amit az ige mond, vagy amit Isten mond. És az, akkor is, mikor zenélünk, akkor is, ha bizonyságot teszünk, akkor nem magunkat reklámozzuk. És akkor is, ha vezetőként döntést hozunk valamiről, akkor ne az legyen, hogy ehhez én értek, ti meg hallgassatok. Mert ez a gondolat befészkeli magát a szívünkbe, hogy ehhez én értek, tehát nekem mindig igazam van. Én pont fordítva látom, hogy Isten minden szakmát szeret megalázni. Mikor valaki nagy szakmai tudással bejön a gyülekezetbe, azt hiszi, hogy általában az énekesek, zenészeknél az, hogy rögtön itt szólót akar énekelni, meg szóló hangszert előadni, és akkor csodálkozik, hogy nem ugyanaz a hatás, mint a koncerten. Mert ide nem azért jövünk. Itt mi szolgálatot vállalunk, és bár ugyanúgy néz ki, mintha koncerteznénk, de nem koncertezünk. Rá kell mutatni a szövegeinkben az Úr Jézus Krisztusra, és őt kell a főhelyre tenni. Azért vigasztalásul elmondom, hogy az, aki megüresíti önmagát és úgy szolgál, bármiben, lehet az egy ajtón álló szolgált, vagy konyhai, vagy itteni szolgált, bármi, kap jutalmat. a lelkébe kap egy olyan jelenlétet, egy olyan helyeslést az Istentől, ami több, mint bármiféle gratuláció. Voltam már úgy, amikor világi koncerten játszottam, hogy volt nagy taps, meghajoltam, gratuláltak, még vacsorára is meghívtak, meg minden volt, és mikor hazamentem, azon gondolkoztam, hogy ez nagyon jó, de az az igazság, hogy nem olyan jó, mint egy normális istentisztelet. Mert a normális istentiszteleten a lelkem megelégszik. Itt meg kapom azt, hogy hú, de jó játszottál meg. Hát köszönöm, aranyosak vagytok, de az az igazság, hogy ott is akkor jó, hogyha ő már nincs útba. Voltam már olyan koncerten is, ami nagyon furcsa volt, hogy úgy tűnt, mintha Isten tiszteleten lennék. Albert Schweitzerről mondják, hogy neki az orgona koncertekkel ez volt a célja, hogy a koncertterem Isten tisztelet legyen. Eszembe jutott a vezetésről egy fura gondolat. Igen ám, de a vezetők nem mindig engedhetnek a tömegnyomásnak. Klaus Douglas, evangélikus lelkész egyik könyvének az előszavában van egy történet, hogy mikor az ő beiktatása volt, akkor egy társ lelkész, aki jött őt üdvözölni, egy mondatot mondott, amit mindenki megjegyzett. A többire nem emlékeztek. Azt mondta, hogy szeresd az egyházat, de ne engedelmeskedj neki. Igen, mert velem is előfordult már, hogy kezdés előtt 5 perce odajön valaki, hogy ezt énekeljük el, meg azt énekeljük el, mert ő azt az éneket szereti. És ez egy jogos kívánság, de nem mindig lehet ennek engedni. Van, amikor lehet. Van, amikor azt érzem a lelkemben, hogy igaza van, ez jobb ének, mint amit én gondoltam. És akkor csere. De van, amikor meg azt érzem, hogy most itt ilyen egyénieskedés van. Az Úr Jézus se engedett mindig a tanítványai kívánságainak. Emlékeztek, 2 idézek. Az egyik az, amikor Jakab és János azt kéri tőle, hogy hadd üljünk a országodba jobbról meg balról. Magyarul a legfőbb miniszterhelyettesek akartak lenni, és akkor Jézus azt mondja, hogy nem. Egyrészt nem tudjátok, mit kértek, másrészt pedig, hogy nem az én dolgom ezt megadni, hanem az atyáé. Néha nemet kell mondani. Bármennyire kellemetlen vagy fájdalmas. A másik ilyen történet, amikor már Jézus már föltámadt, de még pünkösd előtt vagyunk, és a 120 fős jeruzsálemi közösségnek ott elhangzik az, hogy hát nem az a kérdés, hogy nem most állított helyre az országot, Izraelt. Ugyanaz volt az indíték ennek a kérésnek is, mert ők ott szerettek volna lenni a minisztériumba. És azt mondja nekik az Úr, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat. Nektek egy dolgotok van, hogy vegyetek erőt a Szentlélek által, és hirdessétek az evangéliumot. Tehát amikor kitör egy hívőből az a rangkorság, akkor lehet nemet mondani. mert nem a mi dolgunk ezt megadni. A gyülekezeti rangokat az fölülről adják. Hát a legkínosabb pont ebbe az igébe az, hogy hullanak a gyalázók gyalázásai a vezetőre. Krisztusról szól egyébként ez az ige, de hát ő ebbe a szerepbe volt. Ha a dicsítő csoport valamit rosszul csinál, akkor nem azt a zenét szokták leszidni, hanem jönnek hozzám. És kapom az ívet, hogy ilyenek vagytok. És igaza van annak, aki mondja, hogy jó helyen mondja, csak ez benne van a vezetői posztban, hogy te fogod kapni az ívet. A szidalmakat is, a kifogásokat, meg a támadásokat. Globális mértékben az Úr Jézus elvitte az emberiség balhéját. És nem mondta, hogy hát ők követték el, hát akkor vigyék el ők a balhét. Ezt úgy mondja az Ézsaiás könyve, hogy a mi bűneinket hordozta. Fölidézek egy-két olyan gyalázást, amit az Úr Jézus a földi életébe kapott. Az egyik az, hogy te az ördögtől vagy. Mondják ezt Isten fiának. Mert valamit nem úgy csinálta, ahogy ők szerették volna. A másik, te bűnös vagy, te ne taníts minket. És utaltak a származásának a bizonytalanságára, mert hogy nem tudták, József ugye nem a igazi apja volt, hanem a nevelő apja, és ezért a nem hívő emberek azt gondolták, hogy ő egy fattyú gyerek. És hogy te tanítasz minket? Megvádolták azzal is, hogy megszeged a szombatot, vagyis Isten törvényét. És neki mindig el kellett magyarázni, hogy szabad jót tenni szombaton is. Aztán mondtak neki olyat, hogy te lázadás szítasz, és ránk hozod a rómaiakat. Hát ez most egy ilyen átírt, rövidített változat. Ez abba a perbe hangzott el, amikor már a kereszt halál előtt vagyunk valahogy nagy csütörtök, nagy péntek tájékán, és a Sanhedrin maguk között beszélgetnek, és azt mondja a főpap, hogy jobb, ha egy ember hal meg az egész népért, mint hogy az egész nép, és aztán ránk hozza a rómaiakat. Egy ilyen gyalázás volt az is, hogy tönkre teszed Mózes vallását ilyenekkel, hogy nem mosol kezet étkezés előtt, hagyod magad megérinteni a prostituáltól, megbocsátasz a paráznának. És volt egy, ez az utolsó gyalázás, amit fölidézek, amit gyalázásnak szántak, és közben igazság volt, és ezért Jézus ezt elfogadta. Te vagy a az áldottnak a fia. És erre az volt Jézus válasz, hogy te mondd, vagyis igen. De ők ezt gyalázásnak szánták, mert az ő szemükben ez botrány, hogy egy ember Isten fiának tartja magát. Úgyhogy aki vezetésre vágyik, az számíthat ilyenekre is, hogy lesznek gyalázások. Kicsik, nagyok, rafináltak és egyenesek. Van egy tévéreklám, ugye én ilyen tévés vagyok, amiben mindenféle kérdéseket tesznek föl, és a válasz az mindig egy szó, az, hogy bírom. Egy multivitaminról, vagy valami ilyesmiről szól a reklám, hogy sok stressz, bírom. Futás, lihegés, bírom. Sok probléma, bírom. És akkor utána jön a reklám, hogy ha beveszed a nem tudom micsodát. Kedves vezetők, meg leendő vezetők, meg vezetésre várók, mi magunktól fogva nem bírjuk. De Isten erejével bírom. Ha magamat félreteszem az útból, és Jézust előre engedem, akkor bírom. És honnan lehet ilyen erőt venni? Ez is benne van a ma fölolvasott igébe, hogy amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Mert lesznek olyan helyzetek, amik reménytelennek tűnnek, de ha olvasunk igét, akkor türelmet és vigasztalást fogunk kapni. Annyira nem lehet nagy a szolgálat, hogy ne érjünk rá igét olvasni. Megimádkozni. Mert akkor önmagunk alatt vágnánk a fát, és pont az a mi erőforrásunk, hogy bírjuk. Másrészt, hogy jó látni, hogyha Isten Mózes, Dávidot, Jeremiást és többieket megsegítettek nehéz helyzetbe, akkor minket is megfog. Mióta kitört az ukrán-orosz háború, a Zsoltárok könyvét, ahogy olvasom, ott van egy csomó harcias Zsoltár. Egész másként szól, mint régen, amikor békeidők voltak. Türelmet és vigasztalást lehet nyerni. Egyébként a türelem a legnagyobb erőpróba, és Istennek van egy ilyen különös tulajdonsága, hogy szeret kivárni. És valaki kér valamit, és nem adja meg rögtön. Csak az utolsó pillanatban. És az a kérdés, hogy bírod-e az utolsó pillanatig? Van-e türelmed? Merítettél-e vigasztalást és türelmet az igéből? Egy ilyen régi példa, de azért most felidézem, a Vacsmanni fiatal korában elhatározta, hogy nem fog anyagilag függeni a szüleitől, és ezért ő hitből fog élni. Tehát úgy, mint Jézus, hogy semmi vagyona nincs, imádkozni fog és várja, hogy honnan fog kapni. De a szolgálni szolgált, tehát nem ingyen élésről van szó, hanem szolgálatról, de ehhez az anyagi forrásokat nem fog kérni emberektől, ez volt az alapelv. És akkor elindult egy hosszú vidéki útjára, de hát már a busz megállónál jött az első akadály, hogy nincs jegyem buszra, vagy pénzem jegyre, buszjegyre. És imádkozott, és várt, és nem jött semmi. És amikor a busz jött, és már beállt, akkor valaki futott messziről, és kiabálta, hogy várjon, várjon. Nem is ismerte az illetőt. Azt mondja, nem tudom miért, de magának át kell adnom ezt a borítékot. És akkor átvette a borítékot, és annyi pénz volt benne, hogy a jegyet meg tudta venni. Mert volt türelme, és nem adta föl, és nem kezdett kéregetni. Hát a vigasztalás meg, amikor megaláznak, vagy gyász ér. Mind a kettő gyakori. Olyankor összetörik az ember lelke, és akkor ott az Isten. Jobb könyve azt mondja, hogy nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan. Isten meg úgy tudott vigasztalni, hogy nem is Jobbról beszélt, hanem az állatokról. Meg arról, hogy ki meri az én rendemet megzavarni, vagy kritizálni. És a feddés az Jobb lelkét eltalálta és helyreállította. És megvigasztalódott. És utána kapott jutalmat is, hogy visszakapta azt, amit elvesztett. Befejezésül még egy dolog, hogy az egyetértés és a dicsőítés egysége az is Istentől jön. A előjáróságban is ugye a legnehezebb dolog mindig, hogy egységre jutni, mikor különféle vélemények vannak. Vagy dicsőítésbe is. Hát ha megkérdezném, hogy melyik éneket énekeljük, minden ember mást mondana. Tehát nem így jutunk egységre, hanem úgy, hogy valamelyik vélemény mellett a Szentlélek leteszi a voksát. És a többieknek igazodni kell. És így létrejön a lélek egysége. Ez engedelmességet kíván, de ez egy nagyon jó érzés. Ez nem egy gépies vagy megalázó engedelmesség, mert ott van Isten. És hogyha ez megvan, akkor oda küld áldást az Úr, a Zsoltár 133 szerint, megmarad a lélek egysége, Efézus 4 szerint, és még létrejön a dicsőítésnek is az egysége, mert ez a másik nagy vita téma szokott lenni, hogy a dicsőítésben nem egyénieskedéssel jutunk egységre, hanem hogyha mindannyian figyelünk az Úrra és a Szentlélek vezetésére. Azt kívánom, hogy akár vezetők, akár leendő vezetők, vagy gyülekezeti tagok vagytok, hogy tanuljuk meg mindannyian azt, amit Jézus megtanult, hogy megüresíteni magunkat. És akkor el fogunk jutni arra a békességre és egységre, ami áldással viszi tovább ezt a gyülekezetet. Így legyen. Amen.